Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni az öröm üzenetet ezen a vasárnap délelőtt, ti nektek írva található a János első levele harmadik részében, az első három versben eképpen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóak leszünk ő hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Eddig az írott ige foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, augusztus 20-a környékén évről évre visszatérően van egy szolgálatom a Körösi úti pszichiátrián. Ilyenkor hálát adunk az új kenyérért is, és tulajdonképpen a lakók óhaját is teljesítjük, hogy élhessenek az úrvacsorával. Ilyen alkalmakkor szinte teljesen megtelik a pszichiátriának az ebédlője, az emberek egymás után kérik az énekeket, nagyon szeretnek énekelni, és amikor oda jutunk a liturgiában, szinte mindenki mondja a Hiszek egyet és a Mi atyánkot, mintha nem is Magyarországon lennénk, hiszen például a temetéseken még aki tudja, azt se nagyon szokta mondani. És amikor eljön az úrvacsora, akkor 50-60-an állnak sorban. Ránézésre a lakók állapota szinte mozdulatlan, mintha mindenki mindig egy állapotban lenne. És mégis van valami megszégyenítő abban, ahogyan őszintén vágynak az Istennel való közösségre ezek a mi testvéreink, embertársaink, honfitársaink. És adódik bennem a feszítő kérdés, hogy mi lehet ott a mélyben? Miről szól ez ott a mélyben? És ilyenkor eszembe szokott jutni az a versrészlet, amiről Bödes nagytiszteletű úr Pali lelkész testvérem szokott idézni Vörös Sándortól. Kapumnál a lázas világ megáll, őrült, önző, áruló kiabál. Várjatok, pékműhely van odabenn, majd táplál, most még forró kenyerem. És amikor szétnéztem, akkor belém hasított az az ige, amit felolvastam, annak mindkét része, a valóságnak mindkét oldala, hogy bizony, itt a régiben, a megtörtben is már az egy valóság, a legmélyebb valósága az életnek, amit hálaadással hirdethetünk, hogy bizony már most, hit által az Istennek a gyermekei vagyunk, mert ő annak nevez minket, de a másik fele is ennek az igének, hogy ugyanakkor még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. És amikor ezt ebben az Isten tiszteleti összefüggésben így bele nyilalt a szívembe, akkor eszembe jutott ez a gyülekezet, eszembe jutott ez az ország is, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. A felolvasott igevers János leveléből valószínűleg az Ószövetségnek az egyik legrégebben írásba foglalt szavai közé tartozik. Egyszerű görög nyelven írodott, egyszerűek a mondatok, világosak a szavak. A hagyomány ezt az idős János apostolnak tulajdonítja. Az üzenet is tiszta egy részről. Másrészről azonban azt mondhatjuk, hogy nagyon is titokzatos ez a levél. Az se biztos, hogy levél. Nem tudjuk, hogy kik voltak a címzettjei. Nem tudjuk, hogy milyen összefüggésben szólal ez meg. Nem tudjuk, hogy amikor vannak benne ilyen intések, óvások, hogy az ki ellen szól. Tartalmi szempontból az egyszerűség ellenére ugyanakkor nagyon mély és titokzatos. Olyan valóságról szól, amit általában csak körülírni tudunk. És éppen ezért olyan megrendítő, hogy János apostol olyan könnyű kézzel ér ezekhez a mély valóságokhoz, zavarba ejtő az egyszerűsége. és zavarba ejtő annak az üzenetnek a gazdagsága, amiről beszélt. Nézzétek, szinte extatikus örömmel kiált fel az apostol. Nézzétek, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten gyermekeinek nevez minket, és azok is vagyunk már most. Megajándékoz minket a szeretetével. Az a görög szó, ami itt szerepel, azt jelenti, hogy nem csak, hogy szeret minket távolról, hanem hogy ránk helyezi az ajándékát, hogy megajándékoz minket. Még erősebb ilyen jelentése is van ennek a szónak, hogy felajánlja önmagát minekünk, az ő szeretetét minekünk, és ezáltal önmagát is. Minket pedig örökbe fogadott gyermekeinek hív, és annak tart. Ezt a nagy örömöt, mintha két dolog árnyékolná be. Egyrészt, hogy a világ megkérdőjelezi ezt, hogy ezek volnának az Isten fiai. Hogy ők nem ismerik el ennek a valóságát, megkérdőjelezik szüntelenül, hogy mi valóban az Isten fiai volnánk. Nem érti, nem látja ezt a valóságot a világ. A másik, hogy ennek a teljes valósága még nem lett nyilvánvalóvá. Ez is egy árnyék, hogy majd most még fönt vannak az állványok, most még nem lehet látni, mint azt az épületet, amelyet felújítanak, hogy milyen lesz majd, vagy teljesen átépítenek, hogy milyen lesz majd, hogyha elkészül. Az a kérdés, hogy ez jó vagy rossz? Áronka, a legkisebb fiunk szokott sokszor visszakérdezni, sokszor egy-egy egyszerű ténymegállapítás után, hogy ez jó vagy rossz? Ha azt mondjuk neki, hogy milyen jól megkapott a nap, mikor kim voltál a strandon, azonnal visszakérdez, az jó vagy rossz? Vagy amikor sokat jól bevacsorázik, akkor mondjuk, hogy milyen jól lettél vacsorára, visszakérdezi, az jó vagy rossz? Hát mi is most tegyük fel ezt a kérdést, ez jó vagy rossz? Hogy a világ nem ismeri föl, hogy mi az Isten fiai vagyunk. És az jó vagy rossz, hogy ez még nem lett nyilvánvalóvá, hanem ennek a nyilvánvalóvá válására még várni kell. Mielőtt az első kérdésre válaszolnánk, érdemes mindenek előtt tisztázni, hogy mit is értünk a világ alatt. Hiszen itt most nem a teremtett mindenségről van szó, a kozmosz szó szerepel, és a János értelemben ez azt jelenti, hogy ez az a világ, ami magába foglalja a körülöttünk élőknek a közvélekedését, egy uralkodó világképet, egy önállóvá váló világhatalmat, egy Isten nélkül berendezett és elképzelt kultúrát, társadalmi berendezkedést jelent itt a világ, ahol a Krisztus tökéletesen idegen. Jól lehet ő a jogos uralkodója ennek a világnak. Azt is mondhatnánk, hogy a világ ebben az értelemben az a valóság, ami Isten nélkül tartja magát a vérső valóságnak. Az ez van és kész valósága. Ezt kell szeretni. Ehhez kell csatlakozni. Ez a világ, ez alkalmazkodást vár. Ez a sokat emlegetett való világ, a való élet, amivel annyit példáloznak, vagy példálozunk mi magunk is. És ami meggyőzően hat a 2x2 józanságával. Egyszer egy lelki pásztor az Isten tiszteletről távozókkal fogott kezet, ahogyan mi is szoktunk, és az egyik résztvevő nagy elismeréssel kezdte dicsérni az Isten tiszteletet, méltatni a prédikációt, hogy ez milyen szép volt, és a végén így fejezte be, nagyot sóhajtva, de most ideje visszatérni a való világba. És ezzel a való világgal, mint a mostanában tényleg itt a templom környékén is egyre több bajunk lenne. Mert kezdjük mi is vallani és elhinni. És mert ránk telepszik, és mert lop tőlünk szavakat, és próbál nekünk eladni olyat, ami nem a miénk. És ellop értékes embereket. És maga biztosan nevet az arcunkba, mert igaza van, hiszen a statisztikái és kimutatások vannak a kezében. Arról, hogy nem áll jól a Krisztus ügye, sem Európában, sem a világon. Hogy igazában ugyanaz van a templom falain kívül, mint belül. Csak a világ van bent is, meg kint is. Ugyanakkor ugyancsak János levelében olvassuk. Mert aki az Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. A mi hitünk is tényekből indul ki, a legtényszerűbb tényből, az Isten cselekedetéből, ami megjelenik a történelem színpadán, az igazságból, az Istennek a történelemben megnyilvánult tetteiből. Jézus az Isten fia. Ez olyan igazság, amit persze nem lehet szárazon, száraz szemmel tudomásul venni, ez csak úgy lehet, ahogyan János szerelmesen lehet tudomásul venni és vallani. Ezért a maga biztos világgal szemben Isten a Krisztusban megnyilvánuló tetteinek a szerelmes tanúi állnak. Remélhetőleg ezek ugye mi vagyunk. A világnak mindig biztosnak kell lennie, de akik vele állnak a tanúi, azok megengedhetik maguknak azt, hogy hisznek. A szívük mélyéből hisznek. A világ az magabiztos, és maga biztosságát tárgyszerűen adja elő. És a világnak biztosnak kell lennie, mert a lelke mélyen bizonytalan, és abban már nem fér bele a hit, mert az túlmutat a személyes biztonságérzeten, túlmutat a személyes kényelmen, hogyha van egy ilyen élő Isten, aki a maga valóságával, teljes fenyegetése mindannak, amit mi fönn akarunk tartani magunk körül. A világ az kritikátlanul állítja magát, eredet és cél nélkül, de azt maga biztosan teszi. Olyan, mint a gyengén látó lovát áruló kupec ugye a viccben, aki úgy próbálja eladni a vásáron, hogy nem vak ez a ló, csak vakmerő. A baj az, hogy mi is, akik itt ülünk a templomban, a biztonság iránti igényünk olyan nagy, hogy mi is a magabiztos tudást az sokszor fölé helyezzük a szívbéli bizalomnak, amelyről a Káténk is beszél. De arról beszél János apostol, hogy igazán hinni a sokkal jobb, mint magabiztosan tudni vélni. Az hit az mindig több, mint magabiztosság. Ahogyan az Isten hit is mindig több, mint akár az Isten tudat. Sosem tudtam azzal mit kezdeni, ha valaki azt mondta, hogy én nem hiszem, hogy van az Isten, hanem én tudom. És akkor ebből hogy élsz, ebből a tudásból? Mert amikor hiszünk, akkor tudatosak is vagyunk, az nem kevesebb annál. Ahogy a Káténk is mondja, az a bizonyos megismerés, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit az Isten kijelentett a történelemben, és megjelenik a Biblia lapjain. De nem csak ez, hanem szívbéli bizalom is. A szívemnek a teljes súlya való ránehezedése, a legmélyebb valóságra, ami az Isten szeretete, arra a valóságra, hogy én az Isten gyermeke vagyok. János elismeri, valóban Isten gyermekei vagyunk, és ezt nem is tudja olyan közömbösen mondani. És ő harmadik személyben beszél a világról, mi nem biztos, hogy tudunk ilyen harmadik személyben beszélni a világról. Persze ez érthető is, benne élünk, és a világ is bennünk él. És a szembenállást pedig a világgal azt úgy kell érteni, hogy van egy közömbös világ, vagy éppen ellenséges világ. Most nem is tudjuk eldönteni Európában, mi az erősebb, a közömbösség, az ellenségesség, vagy éppen a valamiféle haszonnal való tekintés a kereszténységre. De a mi bizonságtételünk, ami ezzel szemben áll, az tulajdonképpen nem más, mint a világ számára az egyetlen remény, ami nem mi vagyunk, hanem maga Jézus Krisztus, a jövendő. A kérdés megválaszolva nem baj, hogy a világ megkérdőjelezi a mi Isten fiúságunkat. Mert ez lehetőség arra, hogy megfogalmazzuk magunk és a világ számára, hogy mi az, ami megmarad akkor is, hogyha ezzel nem jár elismerés, hogyha ezt senki nem értékeli, ha senki sehova nem ír be piros pontot, ha ezért nem jár előny vagy jutalom, nem baj, hogyha minden gúnyolódást, minden kritikát, kiáll valami valóság, mert az föl tud ebben az esetben ragyogni, és nyilván a János apostol korában is a világ nagyon is magabiztos volt, és inkább ellenséges, mint közömbös, de annál inkább alkalom volt ez arra, hogy ezt a győztes valóságot kikiált, kikiabálja a világba. Mi az, ami nem lehet elvenni tőlünk, mert az a jó hír. Mert az valóban erős, Mert az a legnagyobb veszteség, nyomorúság ellenére is kitart, saját bűneink és bukásaink közepette is megkérdőjelezhetetlen marad, és kifogyhatatlan forrás marad a számunkra. Az, hogy a világ megkérdőjelez minket, ez egy ragyogó alkalom a megerősödésre és a bizonságtételre. Minden keresztség erről beszél, hogy mi az, ami elvehetetlen. És ez a keresztség prédikál nekünk, ez a keresztség erőforrás napról napra, hogy ne feledd el, hogy te az Isten gyermeke vagy, mert ő annak mond, és valóban az is vagy, és ezt hidd el. János apostol azt mondja, hogy a győztes valóság nem más, mint ez az örökbefogadó, elhívó szó, fiamnak mondalak, és az is vagy. Isten fiainak mondanak minket, és azok is vagyunk. Az, hogy Isten ezzel együtt igaznak mond minket, és békességet ad a szívünkben. Ahogy Pál apostol mondja, megigazulván azért hit által békességünk van az Istennel. Persze, ilyenkor mindig fontos elmondani, árnyalásokat tenni. Igen, igazak vagyunk annak ellenére, hogy a lelki ismeretünk sokszor vádol, és annak ellenére, hogy naponta vétkezünk. És sokszor elveszik a nyugalmunkat, de ahogyan a vers mondja, nyugalma nincs, de békessége van. És Isten gyermekei vagyunk, és nem a testi születés jogán, hanem Krisztus megosztotta velünk a maga dicsőségét, az eljövendő új teremtés részeseivé tett, és ez elvehetetlen öröm a számunkra. Mint ahogy el szoktuk mesélni azt a játszótéri történetet, amikor a gyerekek elkezdik gúnyolni azt a kisfiút, akiről tudják, hogy úgy fogadták örökbe, ő nem édes gyermeke a szüleinek, és ő elhallgattatja őket azonnal mondva, hogy ti olyanok vagytok, amilyenek, a szüleitek kénytelenek beérni veletek, ezt kapták, de engem úgy választottak. Hát ezzel az örömmel vagyunk mi is a világon. Mindannyiszor, amikor valaki szívével elfogadja, hogy Krisztus által örökbe fogadott fiává lett az atyának, akkor valami módon Krisztust fogadja be, nem csak a maga kis szívébe, hanem ebbe a világba. Abba a világba, ami a Krisztusé, az ő világába. Mindannyiszor, amikor valaki befogadja Krisztust az életébe, az egy csendes, újongó hazatérés, hiszen ez a világ mindig is az övé volt. Csak a legmélyebb valóság nyer kifejezést valami módon. Akkor megszűnik a tarthatatlan különállás Isten és az ő világa között. Hát ez nem maradhat sokáig kettő. Ezért nagy dolog a megtérés, mert Krisztusból lesz több a világban. Ezek után ugye fordít egy kicsit a képen az apostol, és azt, amit ilyen kétdimenziós képként láttunk, azt most egy kicsit elfordítja, és hozzáad egy dimenziót még az időnek a dimenzióját ehhez, és arról kezd el beszélni, de ugyanakkor még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Itt tegyük fel a másik kérdést, hogy jó vagy rossz, hogy még nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Hát jobb lenne, ugye, hogyha nyilvánvalóbb lenne rajtam is, meg egymáson is, jobban látnánk mi magunk is, hogy valóban az Isten gyermekei vagyunk. Mégis azt gondolom, hogy jó ez, hogy így van, még akkor is, hogyha sokszor kellemetlen. Steinbach József írja a következőt, vagyis nem csodálkozunk azon, hogy nem vagyunk tökéletesek, sem én, sem hívő testvérem nem az, így egymásnak sok nyomorúságot okozhatunk, írja ilyen realistán. És aztán vesz egy képet, a jegenyefának a képét, a nyárfák közé tartozik, ami hát hasznos és szép, és véd a széltől, és nagyon hasznos fának lehet tekinteni, és lehet benne gyönyörködni. És azt mondja, hogy minden hasznossága ellenére is nagyon kellemetlen annak a virágzása. A hívő ember főleg akkor kellemetlen, ha nagyon virágzik a hite. De gyümölcs terméség még nehezen jut el, még a cselekedeteiben ez annyira nem realizálódik. Isten erejével azonban növekszünk a hitben, egyre inkább megtisztulunk, reménységes türelemmel elszenvedjük egymás szeretetben, közben az Úr lerontja az ördög munkáit bennünk, és egymás, de a világ számára is egyre láthatóbbá lesz az igazi jegenye, maga Jézus Krisztus. Hankis Elemér írja egy könyvében, hogy az ember az befejezetlen lény, és így folytatja, szerencsére. Szerencsére, hogy így van. Mindenki csak gondoljon vissza a saját életére, hogy milyen fordulatokat rejt az élete, hogy ez nem olyan könnyen megjövendőlhető, mint olyan sokan gondolják. Hogy mit rejt az? Válságokat és újrakezdéseket, fejlődést és küzdelmet az élet értelméért. Mennyi váratlan nehézséget és mennyi szépséget a váratlan nehézségek között. És ez jó hír. Mert ha túlságosan is nyilvánvalóvá lenne az emberi sors, akkor az nem lenne túl reményteljes. Mert mit rejt az emberi sors biztosan? Hát az elmúlást rejti, a halált. Sőt, ha az egész emberiséget beleértjük, sőt, az egész teremtett világot ebbe a többes szám első személybe, akkor még olyan pessimista megfogalmazások is elhangozhatnak, hogy mi más rejtene az ember jövője, mi vár ránk, mint hogy egy kihalt faj leszünk egy halott bolygón. Akkor ilyeneket mondhatnánk, vagy lennénk kénytelenek mondani. De azt mondja az ige, ez nem olyan nyilvánvaló, ez nem olyan egyszerű. Ez a történet még tartogat fordulatokat. Hála Istennek! Ugyanakkor persze a Szentírás sem optimista, de hirdeti, hogy van jövője ennek a világnak, ez pedig maga Jézus Krisztus. Hogy az álványok alatt ott épül az ő országa, és egykor majd nyilvánvalóvá lesz. A régi teremtés helyét elfoglalja az új, ami hasonlít is, de valahogy egészen más is. És az Isten fiainak a reménysége szándékosan össze van kötve ennek a világnak a reménységével. Hogy mi ne képzeljük el úgy magunkat, mint valami amerikai szekta, akikért lejöhetnek az UFO-k, és elviszik, és elmenekülnek ebből a világból, hanem a mi sorsunk az össze van kötve ennek a világnak a sorsával. A teremtett világgal együtt sóhajtozunk, a tengerekkel együtt sóhajtozunk, a hegyekkel együtt sóhajtozunk, a kiszáradt folyókkal együtt sóhajtozunk. És várjuk a megváltást. És soha nem nőjük ki, mint Isten gyermekei, a szükségünket, hogy ezt újra halljuk, hogy az Isten gyermeke vagy. Soha nem fogjuk megvonni a keresztelést itt a templomban, mert újra és újra halljuk ezt a gyönyörűséges szót, hogy te vagy az én szeretett fiam, amit Krisztus által most mi is hallhatunk. És soha nem nőjük ki a szükségünket egy megváltóra. Soha nem unjuk meg, és ez a keresztség szüntelenül prédikál nekünk. És sóhajtozunk, és nyögünk. És tudatosítjuk, hogy milyen nagy szükség van az ő érkezésére. És ő megérkezik. Eljön az Úr. Ha az emberi történelmet el akarjuk képzelni, az kicsit olyan, mint egy nagyon vizes lepedő, amit a szárító kötélre kifeszítünk, és néhány helyen csipeszek tartják. Amikor az Isten meglátogatja az embert, a maga megújító kegyelmével ezek azok a csipeszek, ezért nem hullik le, hogy volt egy reformáció, hogy volt egy Assisi Ferenc, hogy voltak a bencések. Tulajdonképpen mi megengedhetjük innen a szószékről, hogy azt mondhatjuk, hogy ennek a világnak a történelme az az Isten beavatkozásának a csipeszein lóg, és a mi személyes életünk is azért van még, mert az Isten beleszól a mi életünkbe, és meg-meglátogat minket, és ezen a csipeszen lóg. Ez a gyülekezet is abból él, hogy voltak, akik megtértek és beengedték a szívükbe az Úr Jézus Krisztust, és máj napig ebből élünk. És aztán imádkozunk, hogy jöjjön el újra, látogasson meg minket újra. Örömhír ez mindenestől, mind a két oldala, hogy már most Isten gyermekei vagyunk, és az is, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, mert ez remény a világ számára, remény a mi számunkra is. Isten adjon ehhez nekünk szemet, fület, és adjon a szívünkben olyan örömöt, ami a Jánoséhoz hasonló, hogy türelmes hittel és lelkes Isten dicsérettel válaszoljunk erre az örömhírre. Amen.